Bogya Cservinka mindig szívügyének tekintette a hajamat. Azt mondta, ez a haja régi szép időkből maradt itt, sose volt ilyen haja fésűm alatt. A Bogya kifésülte a hajamat, mint a két fáklyát gyújtott volna meg az üzletben. A tükrökben, meg a tálakban, meg a korsókban fellángolt a hajam mágiája, és kénytelen voltam elismerni, hogy Bogyának igaza van. Sose láttam olyan szépnek a hajamat, mint Bogyánál az üzletben, mikor megmosta abban a kamilla teában, amit otthon főztem, és a teljes kannában hoztam magammal. Amíg nedves volt a hajam, soha nem nézett ki belőle az, ami száradás közben történt vele. Alig, hogy száradni kezdett, mintha csak 1000 aranymély, 1000 Szent János bogárka született volna azokban a hajfolyamokban, mintha 1000 borostyánkő robbant volna szét. És amikor Bogya először húzta át a fésűt a sörényemen, hát pattogott és szikrát hányt a hajam, és feldúzzadt, és megnőtt, és forrt, és Bogyának le kellett térdelnie, mint a két egymás mellett álló csődör farkát fésülnék kaparóval. És fény gyúlt az üzletében. A biciklisták leugráltak a kerékpárjaikról, és a kirakat üveghez nyomták az orrukat, hogy lássák, és megtudják, mi vonzotta oda a szemüket. Maga Bogya meg elmerült a hajam felhőzetében, és hogy zavartalanul tehesse, mindig bezárta a boltot. Pillanatonként belém szagolt, és amikor végzett a fésüléssel, kéhesen felsóhajtott, csak aztán fogta össze a hajamat a maga ízlése szerint, de én rábíztam magam. Hol lila, hol zöld, hol piros vagy kék pántlikával, mintha valami katolikus szertartás részét képezném, mintha valami egyházi ünnep részét képezné a hajam. Aztán kinyitotta az üzletet, kitolta a biciklimet, felakasztotta a teljes kannámat a vázra, és udvariasan a nyerekbe segített. De akkora már egész tömeg verődött össze az üzlet előtt, mindenki azt a kamillaszagú hajat bámulta. Amikor beletapostam a pedálba, Bogya úr egy darabig szaladt mellettem, és fogta a hajamat, nehogy bekapja a lánc vagy valamelyik drót. És amikor eléggé felgyorsultam, Bogya úr a levegőbe lendítette a frizurám csücskét, mint ahogy csillagot hajítanak a levegőbe, vagy sárkányt lendítenek az ég felé, és kifulladva ment vissza az üzletbe. Velem meg szaladt a bicikli, és lobogva úzott utánam a hajam. Hallottam, hogy pattog, mint a só vagy a selyem, ha dörzsölik, mint ahogy a távolodó eső kopog a bádok tetőn, mint ahogy a bécsi szelet sül a zsírban, úgy lobogott mögöttem az a hajfákja, mint mikor a srácok szurkos seprővel szaladgálnak Szent Fülöpjak a bészakája előestéjén, vagy mint a boszorkányt égetnek, úgy lobogott mögöttem a hajam füstcsíkja. Az emberek pedig megálltak, és én egyáltalán nem csodálkoztam rajta, hogy nem tudják levenni a szemüket erről a lobogó hajról, mely mint egy reklám vonul feléjük. Nekem is jól esett látni, hogy látnak. Az üres kamillás kanna a kormányhoz ütődve csilingelt, s az áramló levegő fésülye hátrafelé fésülte a hajamat. Átvonultam a téren, minden tekintet az én lobogó hajdíszemben futott össze. Akár csak a drótok a bicikli kerekében, amelyen a pedált taposta az én mozgásba lendült énem. Francin kétszer látott így lobogni, és az én lobogó hajam mind a kétszer belé folytotta a szuszt. Meg se szólított, mintha nem ismerne. Képtelen volt oda kiáltani. Váratlan megjelenésem úgy megbénította, hogy odalapult a falhoz, és várnia kellett egy darabig, hogy újra lélegzethez jusson. Az volt a benyomásom, hogyha megszólítanám, összerogyna. A szerelmessége, az nyomta oda a falhoz, mint azt az árva gyereket az Ales festőtől az olvasókönyvben. Én megnyomtam a pedált, hol az egyik, hol a másik térdemmel bögtem bele a kannába. A szembejövő biciklisták megálltak. Volt, aki megfordította a bicikliét, és tépett utánam. Megelőztek, hogy visszafordulhassanak, és megint szembe jöhessenek velem. És köszönhessenek a blúzomnak, meg a kannának, meg a lobogó hajamnak, és teljes egészemnek. És én megértően és jó szívvel tártam elébük ezt a látványosságot, és csak azt sajnáltam, hogy nincs meg az a képességem, hogy egyszer is szembe biciklizhessek saját magammal, és én is örülhessek annak, amire büszke voltam, és amiért nem tudtam szégyenkezni. Még egyszer végigmentem a téren, aztán a főúton a Grand Hotel előtt. Ott állt egy Orion. Az Orion előtt Francin gyertyával a kezében. Ott állt a motorbicikliével, és biztos látott, de úgy tett, mintha nem látna. Folyton baj volt az Orionjával, a gyújtással is egyáltalán. Francine ezért nem csak az összes kulcsot, meg fogót, meg srófúzót hordta magával az oldalkocsiban, hanem még egy kis lábmeghajtású esztergapadot is. Francine mellett ott állt a korlátolt felelősségű sörgyár igazgatósági tanácsának két elnökségi tagja. Mielőtt lepleccsent volna a cipőm talpa a kövezetre, hátra nyúltam, előre húztam a hajam, és az ölembe tettem. Szerbusz, Francine, mondom. Francine belefújt a gyertyába, és hogy meghallotta a hangomat, ujja közül kiesett a gyertya. Az arcán két piszok csík a szereléstől. Kezit csókolom, köszönt az igazgatósági tanács két tagja. Jó napot, uraim, szép időnk van ma, mi? Mondtam, és Francine a feje bubjáig elvörösödött. Hova ejtetted, Francine, azt a gyertyát? Kérdem. Lehajoltam, Francine letérdelt, és az oldalkocsi alatt kereste a gyertyát. Leterítettem a zsebkendőmet a kövezetre, letérdeltem, a hajam leomlott, de Giorgi úr, a kéményseprőmester gyengéden fölemelte a hajamat, és átvetette a karján, akár a sekrestyé és a papírruhát. Francine térdepelt, és az oldalkocsi kék árnyolá merezgette a szemét, és láttam, hogy a jelenlétem úgy fejbe kólintotta, hogy csak azért keresgél, hogy magához térjen. Ugyanez volt az esküvőnkön, mikor ujjamra húzta a gyűrűt, úgy remegtek az ujjai, hogy kiejtették a jegygyűrűt, és úgy elgurult valahová, hogy előbb Francine, aztán a tanúk, aztán a násznép, először csak lehajolva, majd négy kézláb, még a pap is négy kézláb mászkáltak a templomban, amíg végül a minisztráns gyerek megtalálta a szószék alatt a jegygyűrűt. Azt a gömbölyű jegygyűrűt, amely épp az ellenkező oldalra gurult, mint ahol négy kézláb kereste az egész lakodalmi gyülekezet. És én nevettem akkor. Ott álltam, és nevettem. Ott van valami a kanális mellett, mondta egy fiú, és hajtotta tovább az abroncsát a főúton. A gyertya a kanális mellett feküdt. Francine felvette, és mikor be akarta csavarni a motorba, úgy remegett a keze, hogy a gyertya vacogott a menetben. Kinyílt a Grand Hotel ajtaja, kijött rajta Bernádek úr, a kovácsmester, az, aki együltében megivott egy negyedes hordó pilzenit, és hozott egy pohár sört. Nagyságos asszonyom, ne vegye rossz néven, igyon az enyémből. Egészségére, mester úr! Beledugtam az orrom a habba, föltartottam a kezemet, mint a imára emelném, és lassan élvezettel ittam az édesen keserű italt, és mikor elfogyott, mutató ujjammal megtöröltem a számat, és azt mondtam, azért a mi sörgyárunk söre is van ilyen. Bernádek úr meghajolt előttem, csak hogy a pilzeni sör nagyságos asszonyom jobban megközelíti az ön hajszínét engedelmével, habogta a kovácsmester. Engedelmével megyek az ön tiszteletére tovább iddogálni az ön aranyhaját. Meghajolt és távozott, 120 kilós személyiség, hátul iszonyú lebernyegekben lengett a nadrágja, olyan lebernyegekben, mint az elefánté. Francine, kérdem, megjössz ebédre? Csavargatta beljebb, meg-meghúzta a gyertyát a motor fejében, színlelte, hogy összpontosít. Meghajoltam az igazgatósági tanácsbeli urak felé, beletapostam a pedálba, hátradobtam pilzeni sör folyamaimat, és sebességre tévén szert felkarikáztam a szűk utcán a hídra. És a korlát mögött kitárult előttem a vidék, mint egy esernyő. Illat szállt felém a folyóból, és a háttérben ott emelkedett a drap sörgyára malátázóval, a korlátolt felelősségű részvénytársaság polgári serfőzdéje.